a szenvedélybeteg családban felnövő gyerekek helyben nem ismerik azt a biztonságot, amit egy többé-kevésbé nem szenvedélybeteg, jól működő családban felnövő gyerek. Tehát, hogyha hazajön a szenvedélybeteg szülő, akkor nem tudom, hogy mi fog történni, mert nem tudom, hogy ő most józan vagy nem, és hogyha ő józan, akkor jó kedvben vagy nem. Tehát sokkal inkább ki vannak téve annak a, itt most azt mondják, hogy hangulatváltozásnak, és ezért megtanulnak alkalmazkodni. Ezeknek a gyerekeknek mindig is az a nehézsége, hogy mindenkihez alkalmazkodnak, mert hogy úgy vannak életben, ez lesz a túlélési stratégiájuk, hogy figyelnek arra, hogy mi a környezetnek az ingere. Tehát, hogy az, amit mondjuk gyerekkorban meg kell kapnunk mindannyiunknak, hogy egy biztonságos közegben növünk fel, a szüleink szeretnek minket, tényleg egy megóvó közeg van, és akkor ez ad egyfajta belső biztonságot. Ezeknek a gyerekeknek ez nincs meg, vagy sérül, tehát hogy lehet, hogy nem a legkisebb babakoruktól sérül, de hogy ez valahol sérül, és ez egy nagyon-nagyon nagy nehézség. Ahhoz szerintem nincs elég sűrűn, hogy, tehát, hogy egy alternatív családot, inkább amit a Dóri mond, hogy egy sorstárs közösséget, tehát hogy ami meg szokott fogalmazódni, mert hogy van egy csoport, ami most jelenleg a Máltai Szeretett Szolgálat fogadójában ugyanezzel a tematikával működik, ugyanúgy szenvedélybeteg szülők gyerekeinek, és onnan tudom elmondani a saját tapasztalatokat most, hogy az egy nagyon jó érzés, hogy nem vagyok egyedül ezzel a problémával. Mert ez egy olyan probléma, hogy ha a családunkon belül van valamilyen nehézség, azt nem szívesen mondjuk el, főleg nem gyerekként. Tehát, hogy a családnak van egy ilyen speciális, tudom én, védőburka, amit mi magunk, gyerekek is, meg a szülők is tartanak. Tehát, hogy tudod, hogyha van egy probléma a családban, ezt nagyon későn fogja megtudni a külső környezet. A szenvedélybeteg családban is ugyanez van. De hogy azok a gyerekek, akik ebben érintődnek, és eljönnek egy csoportra, és akkor meghallják, hogy a másiknál nagyon hasonló problémák vannak, azok egyszer csak fellélegeznek, és azt mondják, hogy nem vagyok egyedül. Hogy a múltkor volt nálam egy kisrác, 13 éves, tehát hogy nem, hogy tényleg kicsike, és nagyon felnőttes gondolatai vannak, és hogy azt kérdeztem tőle a csoport végén, hogy de most hogy mész el, mi van benned? És mondta, hogy hát nagyon jó volt erről beszélni, és nagyon jó volt találkozni a másikkal, hogy így meglepődtem, hogy van ilyen. Azok, akik még együtt éltek a szüleikkel, ők is különbözőképpen vélek, vagy ott a szülők is különbözőképpen vélekedtek. Volt, ahol a szülő így leszólta, hogy nem mentek oda, meg minek, de van, ahol meg így, nem tudom én, nem szólta le, vagy nem törődött vele. És aminek, azt gondolom, hogy nekünk meg fontos, vagy nekem mindenképpen fontos volt, hogy olyankor is tartani a gyerekekben a lelket, amikor a szülő visszaesik. Tehát, hogy volt olyan, hogy akkor jön a gyerek, és az anya is terápiában van, és hogy így megy a folyamat az útján, de attól még neki van dolga, mind a két félnek van dolga, nem lehet itt megállni egy szenvedélybeteg működésnél, hogy akkor elment terápia, és mindenki fölemeli a kezét, hogy ez nem erről szól, hanem ott mindenkinek csinálni kell a dolgát. Nem terápia, az fontos. Tehát a legelső dolog az a bűntudat, meg a szégyen.
Ezekben a családokban alapvetően jellemző az a hármas szabály, hogy ne beszélj, ne bízd, ne érezz. Tehát, hogy ezek ilyen kimondatlan szabályok tulajdonképpen, hogy így működik, hogy mivel nagyon alacsony a biztonságnak a szintje, ezért a bizalom is meginog, ez az ős bizalom is, ami egy kevésbé diszfunkcionális családban lévő gyereknél megvan. Náluk nincs ez. Illetve az, hogy egy ilyen légkörben nagyon nehéz őszintének lenni, és nagyon nehéz az érzéseket felismerni, főleg egy gyereknek, akinek a fókusza, ahogy a Piroska is mondta, inkább azon van, hogy most a szülőm vajon milyen állapotban van, és ahhoz én hogy alkalmazkodjak, hogy ne történjen még nagyobb baj. Nagyon gyakori az, hogy megfelelési kényszer alakul ki, a határok, a saját én határai teljesen bizonytalanná válnak, nagyon könnyen alárendelődik más embereknek, nem tud nemet mondani, fél a hatalommal tekintélyen rendelkező emberektől, alapvető sémaként kialakul a szégyen.
Ez egy jelentéktelenség érzés, hogy én nem vagyok értékes, ezt nem tudom megcsinálni, igen, hogy így rögtön megijedek, hogyha valamilyen nagyobb kihívás jön, vagy valaki ilyen tekintélyszemélyként lép fel. Igen, mert hogy ezek a gyerekek sokszor átesnek az úgynevezett szülősítésen, tehát hogy főleg, hogyha a szenvedélybeteg szülő így kiesik a családfenntartásból, akár ha nem is pénzkeresetből, de hogy nem lehet el szülői funkciókat, akkor egy idő után gyerekek lesznek a saját szüleiknek a szülői, és ők gondoskodnak róla. Tehát az se ritka, hogy akkor lemegy az apáért, vagy az anyáért a kocsmába, és hazahozza. Nem az van, hogy a apa, anya lemegy a gyerekért a játszótérbe. Tehát, hogy ez is egy ilyen nagyon érdekes csavar lesz az életükben. Ez a túlgondoskodás, amit utána felnőttként ugyanúgy vinni fog, túlgondoskodik mindenkiről. Na, is ilyen voltam. És ezért ezzel meg lehet folytani egy párkapcsolat, egy emberi kapcsolat, egy baráti kapcsolatot, tehát hogy ez is egy ilyen hosszú távú hatás. De az, hogy így elkezdenek engem szülősíteni, amit a Dóri is mond, hogy nincsenek saját érzéseim, vagy nem veszem őket észre. Nem, már nem... Tehát, hogy az én életemnek a fókuszában nem én vagyok, hanem a másik ember is, ahhoz való alkalmazkodás. Én azt mondom, hogy ez nagyon... És hogyha ez így marad felnőtt korban, akkor az nagyon megmérgezi, mert nem az én életemet fogom élni, hanem mindig valaki másét. Ha már meghal az apám, meghal az anyám, a bárkim, akkor keresnem kell valakit, akinek az életét fogom tudni élni. És azért ez nem egészséges. Amit én el tudok mondani, azokra, akik már voltak ilyen csoporton, és végigcsináltak egy folyamatot, nagyon izgalmas volt, hogy egyszer csak egy csoport folyamat közepén volt egy beszélgetés, és ott azt mondták akkor a fiatalok, hogy hát valaki észrevette, hogy mi is vagyunk. Hogy ez egy nagyon fontos visszajelzés volt nekünk is, mert ugye nekünk az volt a célunk annó, hogy akkor az ő érzéseikre fókuszáljuk, hogy ők legyenek a központban, ne a szülő szenvedély betegsége, arról tudjunk valamit, tehát hogy ennek a csoportnak is megvan az a célja, hogy egy kicsit tanítson arra, hogy mi az a szenvedélybetegség, hogyan működik, mit várhatok el egyébként részektől, meg mit nem. Például, hogy nem tudom megváltoztatni az ő működését, azt tudom megváltoztatni, hogy hogyan viszonyulok hozzá. Tehát, hogy ilyen alapdolgokat is tök jó tudni, vagy hogy miért van az, hogy visszaesnek, vagy miért van az, hogy két hétig tiszta, utána megint elkezd inni, vagy hogy nagyon, nekem nagyon éles kérdés volt egyszer egy csoporton, hogy mondd meg, miért van az, hogy előbb megveszi a bort, mint hogy nekünk kajánk legyen. És van otthon bor, de kaja nincs. Az miért van? De ugye ezekre a kérdésekre azt mondom, hogy kell tudnunk válaszolni, és hogy ez is elhangzik egy csoporton, hogy akkor miért van, miért. Nem azt mondom, hogy ez jó vagy rossz, hanem hogy ennek a magyarázatát azt el tudjuk mondani egy csoporton.
Ha ilyen kérdés felmerül, akkor a többiek válaszolnak, hogy ilyenkor a csoportvezetőket ti válaszoltok?
Ez ahogy jön, ja. Tehát hogy mikor, hogy... Nincsenek ilyen nagyon szigorú szabályok, hogy...
Nem minősítjük egymást.
De hogy azért nyilván lehet reagálni egymás felvetéseire.
Nem lehet azt mondani, hogy de ez hülyeség?
Az a minősítés, nem.
Igen. Ez jó.
Illetve én azt is el tudom képzelni, hogy idővel talán a család többi tagja is bevonható lesz, akár itt a szülőkre is gondolok, és a Kékpontnál is, és a Válaszút missziónál is van lehetőség családterápiára.
Ott nem úgy volt a lemozsolódás, hogy nem jönnének el, hanem úgy volt, hogy nem jöttek el minden alkalomra. De hogy attól még van olyan, aki a mai napig jár hozzám a fogadóba, a csoportra. Tehát, és olyan is van, aki ott a folyamat végén azt mondta, hogy akkor köszi, most kaptam tök sok mindent, de most én nem szeretnék ebben a csoportba. Tehát, hogy ilyen jól megfogalmazott leállások vannak. Egy lány van, aki úgy tűnt el, hogy volt, nem tudom, kétszer vagy háromszor, és akkor többet nem jött. Uh-huh. De hogy ehhez a csoporthoz ezt tudom mondani. Tehát én becsülöm azokat, akik eljönnek. Uh-huh. Tehát, hogy még az az út végigmegy egy ilyen fiatalban, hogy akkor oda elmegyek, elmerek-e menni, tudok-e? Tehát, hogy már olyanok érnek el hozzánk, akikben azt gondolom, hogy ott van a motiváció, és akkor találkozik valamivel, ahol meg tényleg nem veszik le a fejét, nem ő lesz a bűnös, rögtön eltűnik az, hogy szégyeljen magam bárki miatt is. Tehát, hogy alapvetően tényleg ilyen pozitív élményekkel mennek
el. Mi a motiváció neki?
Szerintem szeretik, hogy jobban vannak a csoport végén.
Nagyon nehéz. Nekem az a tapasztalatom, hogy szenvedélybeteg szülők gyerekeként nagyon nehéz gyereknek lenni, önfeledten játszani, és abban az szerint, az életkor szerint viselkedni, amiben éppen vannak, vagy vagyunk.
Van egy ilyen kutatása a németeknél, ők ezt lekutatták. Érdekes, hogy nem az angolok, lehet, hogy ők is, hogy... szenvedélybeteg családból érkezők mennyivel erősebben válhatnak szenvedélybetegé, de hogyha szenvedélybeteg családból jövök, akkor azt hiszem 33% esélyen van, hogy én magam is szenvedélybeteg legyek, kb. 30%, hogy elébb egyéb ilyen patológiás tüneteket mutassak, ami kezelésre szól, és akkor van 33%-om, hogy tök épp és egészséges és normális életet vigyek. Tehát, hogy nyilván erről lehet beszélni, meg erről kell is, és amikor azt mondom, hogy beszéljünk arról, hogy mi a szenvedélybetegség, akkor fontos beszélni, hogy mi az mértéktartás, mértéktelenség, és hogy alapvetően alkoholista szülők gyerekeinél azért az bejön, hogy azért félek tőle, hogy én is az leszek, úgyhogy akkor persze ez téma.
Nagyon nehéz helyzetben vannak szerintem ezek a fiatalok, mert valahol egyszerre van bennük jelen a düh, meg a harag, és a kötődés, és a szeretet ugyanahhoz a személyhez. És nagyon sokszor találkozom azzal, hogy ezt a dühöt ők nem élik át, nem találkoznak a saját dühükkel, mert olyan mélyre temetik magukban, azért temetik ilyen mélyre magukban, hogy túl tudjanak élni, hogy a szülőhöz továbbra is tudjanak kötődni, mert lehet, hogy a dühük az olyan erős lenne, hogy akár pusztító erejű is lehetne. Hogy én mindig azt a szintet léptem meg, amire épp kész voltam. Tehát nekem jöhettek volna bármilyen eszközzel, az úgy is azt számított, hogy én most hol tartok éppen, és mivel vagyok kész szembenézni, és ez egy folyamatban vagyok jó nekem, akkor nem az elém tornyosuló nehézségeket látom benne, hanem azt élem át, hogy ez most nekem jó, és ezen szeretnék tovább menni.